Bocsánat, előttük a poén. Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhessek munkánkról, ami elsősorban CSIP-szik, tehát kromatin immunoprecipitációt követő új generációs szekvenálási adatoknak a feldolgozásán alapul. A CSIP-szik során egy kromatin immunoprecipitáció történik. Olyan DNS fragmenteket szeretnénk szekvenálni, amelyhez valamilyen célfehérje kötődött. Természetesen a DNS-hez kötődhet egy fehérje, és a fehérjehez kötődhetnek további fehérjék. És hogyha a specifikus ellenanyagokat használhatunk az A fehérjéhez és a B fehérjéhez is különböző ellenanyagokat. A CSIP-szik során azokat a DNS fragmentumokat fogjuk szekvenálni, vagyis ezekből a fragmentumokból egy részt, amelyekhez ezek kötődtek, ezek a fehérjék. Hogyha ezeket a fragmentumokat ráillesztjük a referencia genomra, akkor ilyen píkeket kapunk, ezek a CSIP-szik píkek. Munkánk során ezeket a píkeket elemezzük bioinformatikai módszerekkel, és ami újdonságot bevezettük, az az, hogy nem csak a PIK régiót, tehát azt a régiót, amit lefed a DNS-en, elemezzük, hanem mindig nézzük azt a pontot, ahol a PIK a legmagasabb, tehát a legtöbb DNS fragmentet szekvenáljuk ebben a pontba, és ezt a pontot viszonyítjuk a transzkripciós faktor kötőhelyhez, amihez az A fehérje, tehát ami közvetlenül kapcsolódott a DNS-hez. Még 2013-ban Nagy László csoportjába CSIP-szik eredményeket elemeztünk, és azt a megfigyelést tettük, hogy a CTCF és a RAD21 CSIP-szik píkeket vizsgálva a kettőnek a csúcspontja el van tolódva egymástól, tehát van egy kis shift, van egy kis eltolódás a két csúcspont között. Ekkor azt gondoltuk, hogy ennek lehet valami biológiai jelentősége, és elkezdtük vizsgálni, hogy miért van ez az eltolódás. Mit tudtunk akkoriban, és mit tudunk ma a kohezinekről? A kohezinek a testvérkromatidákat tartják egybe, és a 2010 körül kezdett a tudományos közvéleménybe beépülni az, hogy nem csak itt van szerepük, hanem a sejtmagban a DNS loopoknak a kialakításába is részt vesznek ezek a molekulák. És azt lehetett tudni, hogy igazából a kohezin csoport az áll a STAG 1-2 vagy SA1-2 fehérjéből, a RAD21 vagy kohezinből, és az SMC1, SMC3 fehérjékből. Ezeknek lehetett látni a elektromikroszkópos képeken is. A lényeg az, hogy az SMC-nek ez a hosszú rúdja, ez, ami átfogja a DNS szálakat. Ekkoriban vált világosra az is, hogyha a CSIP-szikkel nézték, hogy a CTCF és a RAD21 az kolokalizált, tehát ugyanott ad píkeket, és a CTCF-ről pedig azt lehetett tudni, hogy ez egy DNS kötőfehérje, aminek megvolt a kötőhelye, tehát egyre inkább világossá vált, hogy igazából a CTCF az, ami a DNS-be, a sejtmagba leköti a kohezint, és ezzel kialakítja ezeket a DNS loopokat. A következő, amit megvizsgáltunk, az az, hogy ez a shift, hogy a két peak el van tolódva egymáshoz képest. Ugye azt lehetett tudni, hogy a RAD21 az nem kötődik közvetlenül a DNS-hez, tehát nincs DNS kötő modulja, hanem a CTCF-en keresztül kötődik valahogyan. Tehát ugye azt várnánk, hogy ugyanott legyen a peak-je, mint ahol a CTCF-nek. Mi láttuk ezt az eltolódást, és az is világossá vált, hogy az eltolódás szálspecifikus, magyarul attól függ, hogy a CTCF motívum melyik szálon van Ezért gyakorlatilag azt lehetett mondani, hogy egy ilyen loopot feltételezünk, akkor háromféle esetet lehet felírni. Az egy elsőbe egymással szembe mutatnak ezek a CTCF és a RAT21, tehát belül van RAT21, itt kívül van RAT21, itt meg ilyen valamiféle csomó keletkezik. És akkor mi azt mondtuk, hogy ez lett a valószínű, mivel ismert volt az irodalomból, hogy a RAT21 kapcsolódhat más transzkripciós faktorokhoz is, és hogyha ez befele mutat a loopba, akkor ez így történhet meg, és a másik kettőre pedig azt mondtuk, hogy nem nagyon valószínű. Sajnos időközben egy ilyen nagyléptékű HIC vizsgálatban leírták azt, hogy valóban a CTCF, tehát a legtöbb loop az ilyen típusú, hogy konvergensnek hívták. Később az is világosra vált, hogy ez is előfordul, ebből azonban nagyon kevés van. Tehát ezek után elkezdtük vizsgálni, hogy mi is ez a shift, és ez mennyire általános ez a shift, mivel ekkor még a kohezinről nem nagyon beszéltek. Ezért elkezdtük vizsgálni nem csak egy-egy peaknél, hanem egy chipszik kísérlet, tehát itt van egy chipszik kísérletből egy részlet, itt látszanak egymás után a peakek, de meg lehet azt csinálni, hogy gyakorlatilag mindegyik peakhez tartozó readeket normalizáljuk, és egy ilyen profil, ilyen meta analízis révén felrajzoljuk. És hogyha ezt megcsináltuk, és az egészet a CTCF motivumhoz igazítjuk, akkor lehetett látni, hogy itt is megvan ez a shift. Ezek után néztük a Cohesin komplexnek a többi fehérje molekuláját, amelyekről szintén csináltak már chipszik, tehát elérhetőek voltak az adatbázisokban chipszik kísérletek, és akkor így a CTCF-en kívül az SMC-k, a RAT21, az SA1-nek is leelemeztük a chipszik eredményeit, és mindegyiket a CTCF-hez viszonyítottuk. Így mindegyik kísérlethez kaptunk egy értéket, hogy ez a kísérlet átlagban mennyire van eltolódva a CTCF motivum egy meghatározott pontjához képest. Ezeket az eredményeket ilyen scatterplotba ábrázoltuk, és azt a megfigyelést lehetett tenni, hogy a CTCF-ek nagy része az itt a bal oldalon helyezkedik el, a RAT21 és az SA1 az itt a jobb oldalon, és középen vannak az SMC chipsik kísérleteknek az eltolódási értékei. Mind humánból, mind egérből az elérhető összes chipsik kísérletet leelemeztük. Hozzáteszem, itt az ábrán is látható, hogy a kísérleti eredmények szerint, hogy a CTCF kapcsolódik a DNS-hez, ahhoz kapcsolódik az SA1 vagy SA2, ahhoz kapcsolódik a RAT21, és a RAT21-hez kapcsolódik az SMC. Tehát a molekulák, a fehérje molekulák kapcsolódási sorrendje az ez volt. Ezek után elkezdtük nézni páronként, vagy hogyha elérhető volt, tehát ugyanolyan sejtípusból vettünk chipszik kísérleteket, ami CTCF, SMC3 és RAT21, és ugye néztük azokat a helyeket, ahol ez a három, mind a három chipszik kísérlet adott píket, és ezeknél megnéztük, hogy mennyire vannak ezek eltolódva a CTCF motivumhoz képest, tehát kiszámoltuk ezeket a eltolódási shift értékeket, és utána ezeket ábrázoltuk ilyen histogramokon és boxplotokon is. Ezt megcsináltuk az összes elérhető ilyen párokra vagy triókra. Itt látható, hogy tényleg elég sokra megnéztük, és azt tapasztaltuk, hogy ez a fajta shift, ez mindenhol látható volt, és hogyha ezeknek az értékeit átlagoltuk, akkor az a kép rajzolódott ki, hogy a CTCF az ugye -3, -4-nél van, a RAT21 az 6-7 körül, az SMC az 1 körül, az SA1 vagy STAG1 az pedig olyan 7 és 11 között lokalizálódik. Ekkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mit jelenthet ez a eltolódás. Ugye, hogyha ezt rárajzoltuk a DNS-re, ahol be vannak számolva a CTCF helyek, és akkor azt látjuk, hogy a CTCF és a RAT21 meg az SA1 az ide kapcsolódik, és középen pedig az SMC. Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogyha figyelembe veszik a DNS-szel tekeredését is, akkor gyakorlatilag az SMC az a másik oldalra kerül a DNS-en. És akkor ebből próbáltunk egy modellt építeni, ugye ismerve azt, hogy a CTCF-hez kapcsolódik a STAG1, ahhoz a RAT21, és ahhoz az SMC-k. Az a kérdés merült föl, hogy mit keres itt az SMC-jel, tehát ezen a ponton, mert ez már innen ugye valószínűleg túl távol van, és ezért egy olyan modellt készítettünk, amiben az a hipotézisünk, hogy igazából itt a hurok másik feléről induló SMC-nek a végét látjuk, ahol összekapcsolódik a két SMC-szál. Tehát gyakorlatilag így egy ilyen modellt állítottunk föl, pusztán a chipsik adatok elemzéséből, tehát abból nyert adatokból. És ezt olyan WM-based modellnek neveztük el. Most a következőkben azt gondoltuk, hogy ezzel bizonyítottuk azt, hogy ezek az eltolódások, ezek valódiak, ezek jelentenek valamit biológiailag, ezért jó bioinformatikusként elhatároztuk, hogy nagyobb szintre lépünk, és az összes elérhető chipsik adatra meghatározzuk ezeket az értékeket, és ehhez először egy ilyen előkísérlet keretében kiválasztottunk 1502 transzkripciós faktor és 493 kofaktor chipsik kísérletet, és ezeket a kísérleteket letöltöttük az adatbázisból, végigfuttattuk rajtuk az analízis pipeline-t, és kifejlesztettünk még újabb módszereket, amivel javítani tudjuk a munkák hatékonyságát. Egy ilyen volt az, hogy a píkeket próbáltuk megszűrni, ehhez gyakorlatilag azt csináltuk, hogy ilyen, vannak ilyen peak típusok, amelyek nem jók, és próbáltunk matematikailag leírni ezeket, és akkor lényegében a különböző típusokat, itt a zöldek maradtak benne a módszerben, és utána pedig egy motivum optimalizálást csináltuk, mivel mindegyes chip kísérletnél, tehát az 1500 kísérletnél, hogyha de novo motivum keresést végzünk, akkor különböző motivumokat kapunk, ezeket utána nehéz összehasonlítani, ezért a JASPAR adatbázisból kiválasztottunk 512 nem redundánsnak mondott motivumot, és ehhez kézzel hozzárendeltük az egyes chipsik kísérletekben használt ellenanyagokat, tehát ugye mindig más nevei voltak ezeknek, és ezért ezt kézzel össze kellett hozni. Majd azt csináltuk, hogy igazából minden egyes ilyen core motivumhoz kiválogattuk az összes chipsik kísérletet, ami hozzátartozott, meghatároztuk az összes peaket, ami ezekhez tartozott, és ezekre a peakekre a core motivumot visszaillesztettük, úgyhogy közben a Homer programmal egy optimalizálást is végeztünk a motivumon. Tehát ezzel gyakorlatilag kaptunk egy térképet a genomban, ahol chipsik által megerősített transzkripciós faktor kötőhelyek vannak, tehát ezt rátérképeztük a genomra ezeket a helyeket, és emellett a chipsik kísérletekből, mindegyik chipsik kísérletnél meghatároztuk ezt a csúcspontját a peaknek. Itt ez látható itt az alsó ábrán, tehát volt két adatszettünk, a maguk a transzkripciós faktor kötőhelyek, és a chipsik kísérletekben, hogy hol voltak a peakek. Ezt, hogyha kinagyítjuk, akkor úgy néz ki, hogy itt van mondjuk egy transzkripciós, egy RANX 3 transzkripciós faktor kötőhely, és akkor különböző chipseek kísérleteknek a csúcspontjai vannak itt meghatározva, tehát mindegyikre meg tudjuk mondani, hogy hány bázispárra van a csúcspont eltolva a motivum közepéhez képest. Ezt nyilvánvalóan, hogyha egy kísérletre megnézzük, tehát van egy kísérlet, mondjuk, hogyha a RANX helyet nézzük, és van egy CTCF chipseek kísérlet. A CTCF chipseek kísérletben van mondjuk 40 ezer peak, a 40 ezerből 5 ezer átfed a RANX kötőhelyekkel, akkor erre az 5 ezerre meg tudjuk mondani, hogy minden egyesnél mekkora ez az eltolódási érték, és ezt gyakorlatilag egy ilyen hisztogrammal fel tudjuk rajzolni. Tehát itt ez egy épp CTCF és YY van, tehát gyakorlatilag így fel tudjuk rajzolni, és azt is meg tudjuk csinálni ezekkel az adatokkal, hogy ezeknek kiszámítjuk az átlagát, tehát hogy hol van az eltolódás átlaga, kiszámítjuk a szórását, meg a mediánt. Most azt kell észrevenni, hogyha a szórás számolunk, akkor gyakorlatilag a szórás azt jelenti jelen esetben, hogy minél szebb, minél keskenyebb ez a peak, amit ide felrajzoltunk, annál kisebb lesz a szórás az adatainknak. Tehát ezeket az adatokat összegyűjtöttük, és természetesen egy adatbázisba feltöltöttük. Tehát ez a majdnem 2000 chipseek elemzés eredményét feltöltöttük egy adatbázisba, és elkezdtünk írni egy interfész hozzá, amivel le lehet kérdezni ennek az adatbázisnak az adatait. Tehát ez a scatterplot azt mutatja, hogy a CTCF motivumokat, ha nézzük a genomba, tehát van körülbelül 30 ezer CTCF motivum a genomba, amit meghatároztunk a chipseek kísérletek alapján, és akkor mindegyes pont az egy chipseek kísérletet jelent, és az, hogy hol van a pont itt, akkor ez azt jelenti, hogy átlagban az a pont, az mennyire volt, az a chipseek kísérlet mennyivel volt távol a CTCF motivum közepéhez, tehát itt a nulla az a CTCF motivumnak a közepe, az Y-tengelyen pedig az van, hogy hány átfedő motiv, tehát a 30 ezerből az adott kísérletben hány pik fedett át az adott motivummal, tehát a CTCF motivummal. Jelen esetben itt látható, hogy itt vannak a CTCF motivumok, tehát ugyanazt kaptuk ezzel az automatikus módszerrel, mint amit korábban kézzel meghatároztuk. Itt vannak az SA1 és a RAT21, középen meg vannak az SMC motivumok. Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy egyrészt itt, ahol a CTCF motivumok vannak, ott semmi más chipseek nem ad eredményt, tehát ott valahogy nincsen kötés, tehát a CTCF annyira levédi ott, hogy erre a területre nem kötődik, ellenben itt középen nagyon sokféle chipseek kísérletbe találunk átfedő píkeket, és talán olyanokat is, ami viszonylag magas számban vannak, tehát ilyenek például a YY van, ez az ENF 143, SRF, STAT3, stb. Tehát vannak ilyen kísérletek. Itt tehát az Y-tengelyen az átfedő motivumok száma van, azonban, hogyha az Y-tengelyen az adott kísérlet eltolódási értékeinek a szórását ábrázoljuk, akkor egy érdekességet láthatunk, ez pedig az, hogy a közvetlenül kapcsolódó, tehát ezek a CTCF-ek, a közvetlenül kapcsolódó fehérjéknek a chipseek eredményeinek a szórása az alacsonyabb, mint a nem közvetlenül kapcsolódó, kivétel ugye a RAT21 és az SA1, ami a kohezin komplex része, tehát ez a modellünket valamennyi erősíti, hogy azok a DNS-hez viszonylag közel vannak. És tehát itt lehet látni. Ezért azt a hipotézist állítottuk fel, hogy minél kisebb ez a szórás, annál szorosabb az interakció, annál közelebb van az adott fehérje a DNS-hez. És itt már csak egy-két példát szeretnék bemutatni, ez például az EF1 transzkripciós faktor, az ábrája. Itt látható, hogy valószínűleg ezek a transzkripciós faktorok, amelyek közvetlenül kötődnek ezek ehhez a helyhez, ezek pedig nem, és ráadásul érdekes az is, hogy ezek el vannak tolódva, tehát ezek kicsit oldalabb vannak, oldalt adnak jelet. Itt egy másik példa, a FOXA1, FOXA2, látszik, hogy ezek kötődnek közvetlenül, egy második szinten van az androgén receptor, és utána pedig a többi fehérje. És itt pedig említettem előbb a CTCF-nél, hogy a CTCF helyekhez kötődik a YY1. Hogyha megnézzük a YY1 helyet, akkor itt is azt látjuk, hogy ez fordítva is valamennyire igaz. Tehát itt vannak a YY1 helyek, ezek kötődnek valószínűleg közvetlenül. Ezekhez kötődhet valahogy, vagy oda vonz egy ilyen CTCF helyet, mert látszik, hogy itt gyakorlatilag három réteg van, tehát a YY1, itt van a CTCF és a Cohesin komplex tagjai, itt pedig a többi kísérlet eredménye. Tehát összefoglalva, a chipsick peak-eknek a csúcspont pozíció megmutatják, hogy a fehérje hol helyezkedett el a DNS-en. Ezek az eltódások jellemzőek ezeknek a komplexeknek az egyes tagjaira, és a egy kísérleten belül motivumokhoz képest számolt szórás, eltódásokból számolt szórás, az megmutatja, hogy az a fehérje az közvetlenül kötődik a DNS-hez, vagy valami áttéten keresztül, és hát amit elkezdtünk fejleszteni ezt az adatbázist, ez valószínűleg egy jó eszköz lesz ezeknek az interakcióknak és topológiáknak a vizsgálatához. És végül köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm nagyon a kollégáimnak, akik segítették ezt a munkát. Köszönöm szépen.
Egy kérdésre van időnk.
Nem egészen értette meg ezt a radhuzon egyes modelleteket. Tehát, hogyha a radhuz meg nem direkt kapcsolódik a DNS-hez, hanem a CTCF-en keresztül, akkor...
Nem a CTCF. Ráhajlik a DNS-re valószínűleg.
Tehát csak mert a rajz alapján úgy tűnt, akkor nem értettem, hogy miért halász ki mást a chipsig, akkor, hogyha valamin keresztül...
Hát erre vannak adatok, hogy a RAD21-hez kötődnek más transzkripciós faktorok.
De a RAD21-nek akkor vagy direktebb módon is kötődik el a DNS-hez, nem?
Nem, hanem ugye a RAD21 kötődik mondjuk egy YY1-hoz, és akkor, hogyha YY1 kötődött egy helyre, akkor ugye az közvetlenül ott lehet látni. Tehát azért fogjuk látni a YY1 chipsick peak-ek között a RAD21 chipsick peak-eket is. Tehát ez ide-oda kötődnek. Tehát van egy komplex, komplex, ami ugye egy hurokba részt vesz, akkor bármely tagjából csinálunk chipsick kísérletet, akkor valószínűleg mindkét kötőhelyet, a mindkét oldalnak a kötőhelyét látni fogjuk.